egyházterület elnökét, aki feleségével, Krisztivel együtt érkezett, őt is köszöntjük sok szeretettel. Ritka pillanat az, hogy területi elnök ellátogat egy gyülekezetben, nem azért, mert nem szeretné a gyülekezetet, hanem hát van jó pár gyülekezet, ami ahova ugyanúgy elmegy hétről hétre, és hát így nem juthat el. Ennek alkalmával szerveztük délutánra, és erre hívok már most mindenkit, tehát nem csak a testvéri közösséget, bárkit, akinek kérdése van az egyházszület életével, a gyülekezet, a körzet életével kapcsolatban, maradjunk itt a közös ebéd után, és föl lehet tenni a kérdéseket. De most az igé legyen akkor a főszerep, most délelőtt, úgyhogy felkérlek a szolgálatra.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, jó dolog itt lenni ismét, és önkéntelenül a szemem arra a kis táblára vetődik, és nagyon sok emléket hoz elő abból az időből, ami már, hát most már lassan 4 éve lesz, nem? Szeptemberben, és mintha csak most lett volna. Nagyon nagy optimizmussal, derülátással indultunk el együtt ezen az úton, és innen nézve, onnan én látom a dolgokat, nem bántuk meg, hogy ez így történt, nem tudom, hogy ti hogy látjátok, de sok-sok kérdőjel volt, bizonytalanság, amikor elindult ez a közösség abban a formában 4 évvel ezelőtt, de jó Isten ezt megáldotta, ezt az utat. Úgyhogy nekem jó dolog visszaemlékezni erre. Egy kicsit itt vagyunk most a körzetből, Sopron-Szombathely. Azt kérdezném meg tőletek, hogy mit gondoltok magatokról a közösségről? Hogy látjátok magatok előtt a gyülekezetet, jelenét, jövőjét, főleg a jövőjét? Ez egy olyan hely, ahol mindent meg kell tenni, hogy maradjon meg az, ami van, őrizzük meg és jól érezzük magunkat a klubban, vagy pedig azt látjuk, hogy az a gyülekezet, amiben vagyunk, az egy növekvő gyülekezet, növekedni fog. Hadd kérdezzem meg, soproni testvérek, ti hogy látjátok soproni gyülekezetet? Őrizzük meg minden áron, ami van, vagy növekszik a szemünkbe? Hogy látjuk? Aki azt mondja, növekedés, emelje föl a kezét, hadd lássam, hogy hány növekedés párti van a soproniak közül. Jó, akkor ez ugyanezt megkérdezem a szombathelyi testvérektől. Ti hogy látjátok? De növekvő gyülekezet? Nőni fog? Köszönöm szépen. Hát jó dolog ott lenni egy ilyen jövőképpel rendelkező közösségben. Most már csak azt kell megkérdezni, hogy mit jelent a növekedés. Ha van egy gyerek, és azt kérdezzük, hogy nő a gyerek, akkor mire gondolunk? Ha azt mondjuk, hogy nő, mire gondolunk? Magasságára. Csak a magasságára gondolkodunk? Értelmére is gondoltam. Hiába nő a magassága, bizonyára ismertek olyat, akinek megvan a magassága, de megmarad egy 5 éves szinten élete hátralévő részén. És azt mondjuk, hogy nem fejlődött, bár nőtt a magassága. Tehát magasság rendben van, kilók rendben van, értelmi szint, készségek. Még? Ha még valami? Akár lelkiekben hit, vagy tudás. Így van. Mi történik egy gyerekben, miközben ez a növekedés, tehát ez egy valamilyen misztikus dolog, vagy pedig le lehetne bontani reakciókra, hormonoknak a dolgaira, kémiára, fiziológiára. Igen, de ez nagyon bonyolult. Tudja a gyerek, hogy mi történik? Az agysejtek között, miközben ő barátokat szerez magának, miközben az iskolába tanul, érzi-e, tudja, hogy most ez a 100 000 reakció mai nap megtörtént, és de jó, hogy ebben a sorrendben történt. És mindegyik volt egy katalizátor, hogy gyorsan történtek ezek a reakciók. Tudatában van a gyerek ennek? Ne! Hogy kapcsolódnak egymáshoz a neuronok? Hogy képeznek egy hálót, egyre nagyobbat az agysejtek? Nem látja, nem érzi, nem tudja. De annak a gyümölcsét tapasztalja akár ő, akár a környezet. Hadd tegyen fel úgy a kérdést, annak ellenére, hogy nem tudja, hogy mi van ennek a hátterében, tehet-e valamit érte, hogy ezek a dolgok így történjenek? Mi az? El tudjuk sorolni nagyon gyorsan? Egyszerű dolgok ezek. Eszik? Iszik? Alszik? Mozog? tanul, barátságokat köt. Ezek közül melyiket teszi azért, hogy növekedjen? Vannak gyerekeitek, unokáitak, azt mondja, hát én most nem akarok enni. Egyáltalán, de van egy jó okom, hogy egyek. 0,01 millimétert növekedjek a mai nap. Tehát akkor ezt megeszem a nagyi főstjét. Így történik. Megvan ez a tudatosság? Nincs. Mégis ez a folyamat és ez az élet. És ami természetes egy gyereknél, és azt mondjuk, hogy normális, hogy nincs tudatában, hogy mi történik belül, amit tesz, azért teszi, mert az életet éli és szereti. Vajon a közösségnél hogy van? Ugyanígy, vagy valahogy máskodj? Ha azt mondom, hogy a gyülekezet növekszik, akkor mire gondoltok? Mi ennek a látható jele? A gyereknél már tudjuk. De miből lehet látni, hogy a gyülekezet növekszik? Soroljuk. Hogy? Hibben növekedik. Kicsit nehezen mérhető, meg látható is, de nem tudjuk azt mondani, nem így van. Létszám, ez az első, ez a centi, nem a centik. Létszám, számok. Gyülekezet tele van, vagy pedig három sorba ül egy. Rögtön lehet látni. Azen kívül. Keresztségek száma. Általában ez a kettő, amivel azt mondjuk, hogy látható, hogy növekszik a gyülekezet. Él és növekszik. De mi van akkor, ha van 30 tagja a gyülekezetnek, 5-en megkeresztelkednek, és 20 ember elmegy, mert olyan a légkör. Növekedett a gyülekezet? Vagy nem? Vagy nem jár gyülekezetbe? Ott van, de nem jár gyülekezet. Tehát a növekedésben van légkör is, nem? Lelkületi kérdés is. Még mi van benne a növekedésben? Ismeret, így van. Az ige ismerete. Még? Tevékenység. Szolgáló ez a gyülekezet? Lehet, hogy nő a gyülekezet, mert a nyugati határszél az egy kedvező, fekvésű, a keletről jövő családok számára is letelepednek. Egészen biztos így is lehet, hogy nőjön a gyülekezet, de az a gyülekezet nem szolgál. Akkor az a gyülekezet nem növekszik. Létszáma nő, de nem növekszik. Ezen kívül. Még honnan lehet tudni, hogy a gyülekezet nőtt? Ismerik-e a városban? Nő-e az ismertsége? Lehet, hogy még sokan nem csatlakoznak, de az emberek egyre inkább azt gondolják, hogy ez a város szegényebb lenne, ha az adventisták nem lennének itt. Ha eltűnne valami miatt ez a gyülekezet, akkor hiányt éreznénk. Ez mind-mind a növekedésnek a része. Számbeli, lelki, közösségi, befolyási kör növekedése. Nehogy azt gondoljuk, hogy csak a létszámról szól. A gyereknél honnan van a növekedés? Mit mondtuk? Honnan van a növekedés? Belül. Egy gyülekezet növekedését kiadja és honnan jön? Apostolok cselekedete 2:47. Az Úr napról napra növelte a gyülekezetet üdvözülendőkkel. Ki adta a növekedést? Az Úr. 1 Korintus 3:7 még világosabban elmondja, hogy az Úr, az Isten adja a növekedést. Tehát kinek a dolga a növekedés? A lelkész dolga, a presbiterek dolga, a tagság dolga, vagy az Isten dolga? Mondjuk ki, mert a Biblia világosan tanítja. Tudjátok, miért frusztrált sok közösség? Mert az Isten dolgát magára veszi. A mi dolgunk a növekedés. A mi dolgunk csinálni valamit, hogy növekedjünk, és ha nem növekszünk, akkor valaki hibás van. És ha keressük a hibát, lásd csodát, mindig megtaláljuk. De mindig rajtam kívüli személy, akit megtalálunk. Én még nem találtam olyan gyülekező tagot, aki rájött, hogy a gyülekezet ki miatt nem növekszik, és megnevezte volna önmagát, én ezt nem látom, pedig csak 54 gyülekezet van a Dunamelléken, de én ezzel a jelenséggel nem találkoztam. Az Isten dolga az Istené, a mi dolgunk a miénk. És az Isten azt mondja, Sopron, Szombathely, ti ne aggódjatok a növekedésért. Ez az én dolgom. Én adom, úgy, ahogy akarom, és akkor, amikor szeretném. De van-e benne részünk? Ez a kérdés. Van-e benne részünk? Ahogy a gyereknek is van része benne, azt mondtátok, nem? Eszik, iszik, alszik. Vajon a közösségnek mi a dolga abban, mi az emberi része, hogy kitegye magát az Isten csodájának, hogy az Isten ezt a növekedést tudja adni. Mit csinál itt a közösség és az ember? Mi a része? Mi a dolga? Cselekedetek 2.42. A közösség, miközben ezt megtapasztalta, hogy az Isten adja a növekedést, mit csinált? Kitartóan részt vett. De miben? Egy. Tanításban. Kettő. Közösségben. Kitartóan. Szeretném aláhúzni. Kitartóan. Nem azt jelenti, hogy valaki beszólt, aztán 6 hétig nem jövök. Kitartóan részt vett a közösségben. Mi a harmadik? Nem az harmadik. Közös. Nem az. Étkezésben. Gondoltátok volna, hogy előbbre van, és csak utána jön az imádság? Akivel együtt eszel, azokkal beszélek, közösséget vállalok. Nem lehet úgy enni egy asztalnál, hogy közben szarvaimmal dögönyözöm a másikat. Nem lehet, akivel együtt eszel. Azzal beszélek, arra mosolygok. Előbb közösséget vállalunk. Azt nem lehet azt mondani, hogy utálok benneteket, nem eszek, otthon eszek, majd otthon imádkozom, értetek? Hát milyen ez az imádság? Kell ez az imádság? Nem. Előbb a közösség. Nem képmutató imádság. Az imádság nem az, amivel leöntjük az egymás haragját, vagy gyűlöletét, és akkor az megszentség, vagy szenté teszi. Nem. Tehát kitartó tanítás, közösség, étkezés, és most tessenek mondani, az imádkozás ezután következik. És kitartóan beszéltek az evangéliumról. Elmondták másoknak, ami az örömöt jelenti neki. Eszükbe sem jutott a növekedés. Az első keresztényeknek. Nem foglalkoztatta őket ez a kérdés. Foglalkoztatta a közösség, foglalkoztatta a tanítás, az ige, azt, hogy elmondják azt az örömet, ami bennük van, de azt, hogy mi lesz ebből? Hányan vagyunk? Mikor leszünk többen? Én ilyenről nem olvasok az írásokban. Egy kérdés nem volt ezzel kapcsolatban. És mi volt az Isten válasza? Hogy növelte a gyülekezetet. Hogyan nőtt? Nőtt számban, cselekedett 6.1. Nőtt a tanítványok száma, ha elolvassátok, az aktív tagok száma, mert az volt a panasz, hogy csak egyesek szolgálnak, jöttek az apostolok, hogy nincs jól ez így, az Isten azt akarja, hogy mások is szolgáljanak. A növekedés azt jelenti, hogy megjelentek az osztályok, diakónusokat választottak, a struktúrája változott, a szerkezete változott a gyülekezetnek, szervezettebben kezdett el dolgozni. Azt mondták az apostolok, mi a könyörgésben, ti pedig az asztal körül, ők pedig mennek és más csinálnak. Tehát a növekedésben ez is benne volt. Azután földrajzi növekedés benne volt ebben? Hogyan volt benne? Először Jeruzsálemben. Azután merre növekedett? Júdeában. Azután Samáriában. És azután a föld végső határaig, igen. Tehát földrajzilag. Először Szombathely, azután Körmendcseprek, folytathatnám a sor, tehát a koncentrikus körök. Nem csak itt növekszünk számban, hanem a befolyásunk egyre nagyobb körben jelenik meg. Ez az újszövetségi gyülekezeti növekedés képe. Azután ott volt a lelki növekedés. Miben látszott? Szerettek együtt imádkozni, adakozó lelkület, bátorságuk volt kockázatot vállalni, sőt, még az üldözést is bevállalták a hitük miatt. És ebben azt mondja az írás, hogy a vezetőknek is volt szerepe, erősítették, bátorították őket, hogy maradjanak meg a hitben. Ez az első keresztény gyülekezet. Ha itt mondanánk amen, akkor azt mondaná bárki, hogy persze, jó van, rendben, ez akkor volt, ez 2000 éve, de mi van ma? Hogy vannak ezek a dolgok ma? Van-e ma növekvő gyülekezet? És bizony feltesszük ezeket a kérdéseket. Mi lesz a gyülekezeteink? Az elmúlt 100 évben kb. 100 gyülekezetünk szűnt meg. Különböző helyeken. Kihalt. Egyszerűen kihalt. Mi lesz gyülekezetek sorsa Európában? Vajon az a látás, ami bennünk van a jövőről, az reális-e? És mi lesz itt Vas megyében, mi lesz Sopronban? Egy kutatást végzett az Észak-Amerikai Divízió, és a fejlődő gyülekezeteket összehasonlította ugyanabban a régióban más feltételek között működő gyülekezetekkel. Szerette volna megtudni, hogy mi a titkuk. Miért van az, hogy ugyanolyan földrajzi, társadalmi feltételek között egyesek növekszenek, mások pedig nem? Kíváncsiak vagytok, hogy melyik ez a négy tényező, amit találtak közösként. Az első, hitre alapozott derűlátás. Ezt találták a tagságban. Optimisták, jövőre nézve. A második, a lelkiség, a személyes lelkiség. Milyen mértékben van jelen Jézus Krisztus a mindennapi életben? Nem azt, hogy itt milyen szentül tudjuk előadni magunkat, nem ez, hanem, hogy a mindennapi életet mennyire járja át Jézus Krisztus, ez az értékrend. Ez mennyire része a hétköznapjaiknak, a hitélet. Harmadik, tevékeny tagság. Mennyire szeret szolgálni a tagság. Mennyire találja meg kívül a szükségben lévőket. És a negyedik, az istentisztelet kérdése. Nagyon érdekes. Nem az volt, és nem a stílusa az istentiszteletnek, amit miatt élet-halál harcokat folytatunk itt Közép-Európában, hogy melyik az az európai irányzat, ami a mennyben van, és mi magunk sem vagyunk tisztában azzal, hogy még Afrikáig sem megyünk el, és van 20 másik, és valószínű, hogy az Isten nem ezért aggódik a mennyben, hogy melyik az a stílus, hanem az a kutatás azt mutatta, hogy milyen jelentőséget kap az imádat az Isten tiszteleten. Az imádat kifejezése. A növekedés ma is a Szentlélek adja. Ez semmit nem változott. De mit tegyünk mi hozzá? Hogyan tegyük ki magunkat jobban a Szentlélek vezetésének, irányításának? Én ebből a négyből, én az elsővel szeretnék foglalkozni néhány gondolatban. A hitre alapozott derűlátás. A kutatás során találtak egy olyan, vagy megvizsgáltak egy olyan nagyvárost, ahol két gyülekezet volt, két hetednapi adventista gyülekezet. Megkérdezték, az egyik növekvő volt, és a másik nem. Elmentek és interjút készítettek, hogy hogy látják ők magukat és a várost. Az A gyülekezet azt mondta, hogy hát sajnos nehéz itt dolgozni. Részletesen kifejtették, hogy miért nincs eredmény. Miért nem érdemes ezt és ezt a módszert gyakorolni. Miért vannak akadályok? Elmondták azt, hogy hát itt a lakosság nem érdeklődik. Inkább karizmatikus, vagy inkább történelmi egyházi. Itt mindent leuralnak más erők. Sok az ateista. Megkérdezték, hogy hogy látják a jövőt. Ez volt a válasz. Egyre nehezebb lesz, itt nincs esélyünk növekedni. Szerintetek ez volt a növekvő gyülekezet, vagy a B? A B gyülekezetben a következőket mondták. Nagyon szeretünk itt lenni. Csodálatosak az emberek odakint. Tele vannak szükségletekkel, de mi imádkozunk értük, és szolgálunk nekik. Ők pedig bizalommal megkeresnek minket. Mit keresték ezek az emberek? Mit kerestek? Az A gyülekezet mit szeretett volna? Mit keresett? A fejlődést, a növekedést. A B gyülekezet mit keresett? Az embereket. Ha a fejlődést keressük, és ezért törekszünk, nem találjuk meg, de szükségben lévő embereket találunk egy városban? Akinek van valami baja? Igen, ők megtalálták az embereket. Megkérdezték őket, mit gondolnak a jövőről. Azt mondták, Isten csodát tud tenni velünk és értünk. Itt is vannak gyermekei az Úrnak. Meg fogjuk őket találni. Tehát van jövők. Hogy látjuk a jövőt? Szombathelyen és Sopronban. Növekedést keressük, vagy a szükségben lévő embereket. Mi a különbség a két látás között? A körülmények? Az erőforrások? A pénz? Az épület? A szemlélet. Ez a különbség. Hogy látjuk a dolgokat? Szeretném elolvasni, hogy ez Biblia időkben is így volt. Ez nem egy 21. századi jelenség. Ezért keressük meg Mózes 4. könyvéből azt a történetet, amire szeretnék utalni. Jól ismert, de azért tegyük meg, olvassuk el együtt. Mózes 4. könyve, 14. fejezet, 6. verstől kezdve. Te Józsué Nún fia és Káleb Jefuné fia, akik az országba küldött kémek között voltak, megszaggatták ruhájukat, és ezt mondták Izrael fiai egész közösségének. A föld, amelyet bejártunk, hogy kikémleljük. Igen, igen, jó föld! Ha az Úr kedvel bennünket, akkor bevisz bennünket arra a földre, és nekünk adja azt a tejjel és mézzel folyó földet. Csak az Úr ellen ne lázadjatok, és ne féljetek a föld népétől, mert a fél fogunkra sem elegek. Tőlük eltávozott oltalmuk, de velünk van az Úr. Ne féljetek tőlük. Ismeri mindenki ezt a történetet. Izrael népe 40 éves vándorlás után ott van Kánaán határán, és már nincs más hátra, csak egy kicsit megjeleníteni a jövőt a nép előtt, az utolsó nagy csata előtt. És hogy lehet ezt megtenni? Vagy elmegyünk egy kamerával, fölvesszük videóra, elhozzuk, levetítjük, csak abban az időben egy kicsit ez nehéz volt. Ezért elküldték a két lábon járó kamerákat, és azt mondták, hogy nézzetek meg mindent, és mondjátok el, hogy milyen az a föld. Érdemes-e átlépni a határt és harcolni érte? Ezért kiválasztottak 12 embert. Minden törzsből egyet. Bizonyára minden gyülekezet átéli a küldött kiválasztását. Amikor egyház területi konferenciára például küldötteket küld a gyülekezet, hogy történik ennek a kiválasztása? Elküldjük azt a személyt, aki a legbizonytalanabb a hitében, aki néha jön, néha nem jön, inkább nem jön. Vagy megkeressük azt, hogy ki az, akinek a látásában bízik a gyülekezet. Ti hogy csináljátok ezt? Így? Valószínű, igen. Hogy választották ki az embereket itt? Nagy törzsek voltak, nem 20-30 tagú törzsek. A legjobbakat választották, a legmegbízhatóbb embereket választották ki. Nem volt köztük különbség, hogy egyik élvezi a népbizalmát, másik nem, mindenki élvezte a bizalmát. Mindenki épelméjű volt, mindenkinek jó volt az ikúja, a nép szellemi elitjét alkották. Kiváló kommunikációs készséggel rendelkeznek. A legfelkészültebb emberek hitelesek voltak, amikor visszajöttek? Szerintem igen. Mind a 12 a saját érzelmeiről beszélt, a saját átéléséről beszélt, és azt mondta, amit látott. Mi volt a különbség a két csoport közül? Az egyik csoportban csak ketten voltak, a másikban 10. Ketten ugyanazt egy derülátó szellemi szűrőn keresztül látták. Azt tudni kell, hogy mindannyian szűrőkön keresztül nézünk. Senki nem látja az életet objektíven. Aki ezt mondja, hogy az ő látása objektív, a legferdébb szűrő van az ő szemén. Nem. Mi átélünk dolgokat annak alapján, hogy milyen a műveltségünk, milyen traumák értek, milyen hátterünk volt, milyen volt a neveltetésünk, sőt, még genetikai dolgok, az őseinknek bizonyos hajlamai is ott vannak, az iskola, amiben jártunk, a példaképeinknek a dolga, mi nem a valóságot látjuk, csak valamin keresztül látjuk a valóságot. Senki nem bízhat a saját látásában, hogy az objektív, nem? Néhányan tudjátok, hogy volt egy kutatásom, ahol 40 évvel ezelőtti eseményekről kérdeztem meg testvéreket. És rájöttem arra, hogy az igazságot kideríteni soha senki nem fogja. Mert hogy mindenkinek igaza van, mert ő azt, ahogy elmondja, hogy úgy élte meg, neki az a valóság. Hiába sorolnék fel 25 okot arra, hogy miért nem úgy kell látni, de ő volt ott. Ő így élte át. És ugyanazt az eseményt ugyanott, ugyanakkor valaki másként élte át, és neki nincs igaza? Neki teljesen elment a józanítélő képessége? Nem. Ő másként élte meg. A nagy kérdés az, hogy dönthetünk-e afelől, hogy milyen szűrőt teszünk a szemünk elé, vagy ez teljesen random, teljesen spontán. Lehet-e dönteni, hogy bizonyos szempont szerint ferdítsük, idézelbe, a valóságlátását? A válaszom ennek a történetnek az alapján az, hogy igen. Ez a két ember, Káleb és Józsué, nem látta, hogy fél méterrel magasabbak az emberek, erősebbek? Ők nem látták ezt? Vakok voltak? Látták. Ők nem látták, hogy megerősített, vastag falakkal körülvett városokban lakik ez az erős nép? Ők nem látták. Józsué, aki később a hadsereg parancsnoka volt, nem tudta, hogy nincsenek ágyuk és faltörőkosok, és lehetetlen vékony kardokkal megbögdösni az ekkora köveket, és nem fognak soha bejutni az emberi eszközeikkel? Vajon Józsué nem volt teljesen tudatában a realitásnak? De igen, pontosan jól látták. És mégis mit mondtak? Hogy ezek így vannak, de az Isten erősebb, mint ők. Nem tudjuk, hogy hol. Nem tudjuk, hogy lehet ezt megoldani. De az Istennek vannak ígéretei, és az Istennek vannak cselekedetei. És úgy döntöttek, hogy a valóság és a szemük közé beengedik ezt a szűrőt, az Isten ígéreteit és az Istenbe vetett bizalmat. Ezért teljesen mást mondtak a valóságról, mint a másik 10. Ez a látás a győztes magatartás. A győztes magatartás nem a körülmények kedvező alakulásából építkezik, hanem a döntésünktől függ, hogy hogyan értelmezzük az eseményeket az Isten cselekedeteinek a fényében. A győztes magatartás milyen attitűdöt, milyen magatartást erősít meg? Bátorságot ad, tettekre inspirál, hitet erősít, és közösséget terem. És pont ezt akart ez a két ember. Nézzük meg a másik oldalt. Megjön ez a 10 ember. Egy csapatban voltak, ugyanazt látták. És mit mondott ez a 10 ember? Miről beszélt? Azt mondták, 14. fejezetben így olvassuk. Miért akar bevinni minket az Úr arra a földre, azért, hogy fegyverrel hújjunk el asszonyainkat, és gyermekeinket pedig prédára jussanak, és felsorolják azt, hogy óriások laknak, falak vannak, nem lehet bevenni, erősebbek, mint mi? Sőt, hozzáteszik a 13. fejezet 34. versében egy nagyon-nagyon szemléletes példát és jelképet találnak, amikor azt mondja, sőt, láttunk ott óriásokat is, Anák óriás fiait, parányi sáskáknak éreztük magunkat, és ők úgy is tekintettek ránk. Csak emberi szemszögből elemeztek. Félelemhez és bizonytalansághoz vezetett. Elégedetlenség táplálta ezt a szemléletet, mert azt mondták, hogy ezt Mózessel nem lehet megcsinálni. Inkább legyen helyette más. A félelem hangja volt a vesztes magatartása, a hitetlenségnek a gyökere. Teljesen tönkrement az önbizalmuk. A vesztes magatartás útjában áll az áldásoknak. Minél a két gyülekezetet arra hívom, hogy döntse el, hogy szeretné látni a valóságot, ami itt van a szemünk előtt. Győztes magatartással,
vagy sáska lencsékkel. Mind a kettőt föltehetjük magunkra. A győztes magatartás arra koncentrál, hogy kicsoda az Isten, és mit tud ő tenni. A vesztes magatartás az emberi eszközökre és erőre koncentrál, és mindig meg tudja mondani, hogy ki miatt nem mennek a dolgok, minden módszert meg tud kritizálni, mindenről be tudja bizonyítani, hogy nem jó. És addig se kell kimenni, amíg itt vitatkozunk, hogy miért ne menjünk ki. Káleb és Józsué tisztában volt a realitásokkal. De ugyanakkor ismerték az Istent. Ezért bátorították a népet. És azt mondták, hogy ne féljetek tőlük. Az Isten nagyobb, az Isten erősebb. Ahogy kihozott Egyiptomból, úgy fog bennünket bevinni. Nézzetek vissza a múltbeli tapasztalatokra, az Isten meg tudja tenni. Később hogyan értékelte ezt Isten? Amikor Mózes visszaemlékezett erre az időre, hogyan értékelte Káleb és Józsuénak a magatartását? Mózes 5. könyve első fejezet, 35. versétől olvasom. Ezek közül az emberek közül ebből a gonosz nemzetségből senki sem látja meg azt a jó földet, amelyről megesküdtem, hogy atyáitoknak adom. Csak Káleb, Jefuné fia fogja meglátni azt. Neki és fiainak adom azt a földet, amelyet bejárt, mert ő hűségesen követte az Urat. Csak ők ketten fogják meglátni. Aki a valóságot az Isten szemén keresztül látja, meg fogja látni azt a valóságot, amit az Isten fog teremteni. Ebben a városban és ezen a földön. A nép élére állt később ez a két ember, és a honfoglalást levezette. Úgy tűnik, Isten nem tudja felhasználni azokat, akik a sáskákra néznek, de azokkal, akik győztes látást hordoznak, azokkal csodákat tesz. Ilyen emberek nem ismerik a lehetetlent egy gyülekezet életében. Képesek átvinni a gyülekezetet onnan, ahol vannak, oda, ahová Isten látja őket. A győztes magatartás nem a körülményekben bízik, hanem a körülmények ellenére is bízik. A sáska szemlélet ezzel szemben félelmet áraszt maga körül, bizonytalanságot. Ostorozza önmagát, és elveszi a maradék önbizalmat is, először a magáit, azután a közösségét. Sáska típusú emberek közül, vagy mellől úgy megyünk el, hogy nincs kedvünk egy hét múlva visszajönni. Győztes magatartást látó emberek mellől pedig úgy megyünk el, minél hamarabb visszajönni és csinálni valamit. Sáska szemlélet lebénít. Az ismeretlen helyzetben meggyőz egy sáska ember arról, hogy miért nem lehet tenni semmit. Azt olvassuk, hogy sírás és jajveszékelés támadt a táborban. A bűnbánat sírása volt ez? Nem. A tehetetlenség hangja volt. Lázadás szított a közösségben. Azt mondták, válasszunk olyan vezetőt, aki visszavisz minket Egyiptomba. Ott biztonságban voltunk. Ott nincs változás. 430 évig nem volt. Ugyanazt dolgoztuk, ugyanazt ettük. Tudtuk, hogy kik akik ostoroznak minket, jól ismertük, azt is, hogy hányat vágnak a hátunkra, de legalább tudtuk. És menjünk az ismeretlenbe. Csináljunk valami olyat odakint a városban, amit még eddig nem csináltunk. Na ne! Inkább vissza Egyiptomba. És ha mostani vezetőink ezt nem értik, akkor válasszunk olyat, aki visszavisz a mozdulatlanságba, a tehetetlenségbe és a változatlanságba. Elkeseredés csúcsa az volt, hogy saját kezükbe vették az eseményeket, és azt mondták, mi majd megoldjuk, nincs kire várnunk, mi megcsináljuk Mózes nélkül, a vének nélkül, az egyház nélkül, a bizottság nélkül. Teljes függetlenedés lelkülete vette erőt rajtuk, mert úgy érezték, hogy ők jobban tudják. Mi volt a következmény ennek? Azt nem mondtam el, hogy ez a jelenség mikor történt, hány évvel a szabadulás után? Tessék? Dehogy. De jó lett volna. 2 évvel a szabadulás után. 2 év múlva bemertek volna a Kánaan földjébe. De emiatt a jelenet miatt még 38 év bolyongás következett. Nem hagyta az Úr magára, nem azt mondta, hogy mindenki itt marad, én elhagylak, nem, hanem visszafordult a tűzoszlop a puszta fele. És tudjátok, mi a szomorú ebben a történetben? Hogy Káleb és Józsué nem ment be, csak úgy ketten. Ők is visszafordultak. Sajnos egy olyan világban élünk, amikor a sáska szemléletnek a befolyása sokkal erősebb, mint a győztes magatartása. De ha ez így van, szeretném arra kérni a testvéri közösséget, hogy a győztes magatartás nem azt jelenti, hogy lehagyjuk és ott hagyjuk a többieket. Hogy nem érdekel, hogy velük mi van, mi pedig megyünk győzni. Nem. Ez a közösség együtt győz, vagy együtt veszít. Együtt indultunk el, és együtt kell megérkezni. Nem szelektáljuk ki egymást, mert nem áll jól a haja, mert nem úgy néz, mint mi, nem azt a lelkiségi irányt képviseli, valamiből más gondolkodik. Nem! József és Káleb visszafordultak, és ők is 38 éven keresztül mentek állomásról állomásra. Igaz, hogy a végén ebből a nemzedékből csak ők maradtak meg, mert 38 év alatt az a generáció, aki függetlenedni akart az Istentől és az ő népétől, az elhullott az úton, ez igaz, de a gyerekeik legalább bementek. És kellett hozzá Józsué és Káleb, akinek volt türelme végigmenni ezen az úton. Ezzel szemben a győztes lelkület tisztán látja a valóságot. A kihívást nem veszélynek látja, hanem lehetőségnek. A győztes szemlélet az bátorít és nem csüggeszt. Bízik az Istenben, amikor nincs emberi megoldás. Az ismeretlen előtt azt keresi, hogy mit lehet tenni, nem azt magyarázza meg, hogy miért nem lehet tenni valamit. Az ígéretekben bízik, nem a jelenleg látható erőforrásokban. Azt kell elmondanom, hogy mindkét magatartás másokra is átterjed. Az a kérdés, hogy milyen befolyást árasztunk a gyülekezetben magunk körül. Mi nem a befolyást akarjuk megnyerni, hanem a csatát. Nem az a kérdés, hogy mivel tudunk nagyobb befolyást szeretni a gyülekezetben, aki ezt keresi, kérdezzen meg engem, meg tudom mondani. 54 gyülekezet, nagyszerű példa. Ha valakinek az a célja, hogy követőket gyűjtsön maga köré, mit kell csinálni a kettő közül? Szerintetek? Melyiket lehet jobban eladni ma? A sáskát. A sáskára több a vevő. Kezdjen el panaszkodni. A lelkész, a lelkész. Az egyház terület. A presbiterek. És mindig lesz, aki ezt a hangot követni fogja. Ebben a történetben József és Káleb, nem mondom egyedül, de egyedül maradtak, ketten maradtak. Ketten maradtak ebben a történetben. Nem lehet nagy befolyást szerezni, de az egyetlen szemlélet, ami győzelemre vezeti a közösséget, az ez. Akkor is maradjunk a győztes magatartás mellett, ha egyedül maradunk egy közösségben. A missziós lehetőségek nem változtak. Első keresztények is ugyanazokkal a kihívásokkal küzdöttek, mint mi ma. Nem igaz, hogy neki könnyebb volt. Ugyanúgy meg kellett küzdeni a filozófiai irányzatokkal, mint ma, mint nekünk. Jeruzsálemben mi volt a nagy filozófiai irányzat? A hagyomány. Több ezer éves vallás beton szerkezete és hamis biztonsága. Érdeklődés nélkül fásult emberek, őrizzük meg azt, amit az elődeink több ezer év alatt felépítettek. Hatalmas, nagy, beton történelmi egyház a zsidó nép. Nem lehetett haladni. A kereszténység óriási újítást jelentett. Azt mondták Jeruzsálemben, nem! Pál még ölni is akart azért, hogy nehogy ez megtörténjen. Aztán ott volt Athén. Modern filozófiák központja, új ötletekkel teli haladó emberek. Kereszténységre azt mondták, hogy nem, eretnekség. Ott volt Róma. Szórakozás, a celebek imádata, élvezetek mámora. Kereszténységre azt mondták, hogy ez puritán, nem. Megvan mind a három ma. Történelemnek a vasfogai, őrizzük azt, ami eddig volt, ne változtassunk semmit, ne akarjanak itt új protestáns egyházak mondani semmit. Megvan az is, hogy modern, új filozófiák, varázsa, alternatív életmódok, hát a szórakozás, celebek imádata, tévécsatornák, csillagok, de még mennyire. Az első keresztények ugyanebben a környezetben kellett helytálljanak, és megtették. A gyülekezet fejlődött, nem az akadályok hiánya miatt, hanem mert elhitték, hogy Isten előtt nincs akadály, sem Jeruzsálemben, sem Athénban, sem Rómában. Ha vannak győztes szemléletű emberek, akik hagyják Isten dolgozni, hagyják, hogy őket felhasználja, akkor meg fog történni a lehetetlen. Sími, engedjétek meg, hogy felolvassak egy idézetet. Az ima és a hit olyat tesz majd, amire egyetlen erő sem lesz képes a Földön. Nem szabad nyugtalanoknak és feldúltaknak lennünk. Az emberi lények nem képesek mindenhová elmenni és minden létező szükségletet betölteni. A munkában gyakran a tökéletlenség nyomai látszanak. Ezt tudjuk. Ezt látjuk, tapasztaljuk. De, ha mi olyan határtalan bizalmat tanúsítunk Isten iránt, amely nem függ az emberek képességeitől, sikert arat az igazság. Helyezzünk mindent Isten kezébe, megengedve neki, hogy úgy végezze munkáját, amint azt ő jónak látja, az általa megfelelőnek tartott emberek felhasználásával. Egyes emberek gyengének tűnhetnek, de Isten felhasználja őket, ha elég alázatosak. Hadd olvassam ezt még el. Egyes emberek gyengének tűnhetnek a mi szemünkben, de Isten felhasználhatja őket, ha elég alázatosak. Az emberi bölcsesség, amelyet nem vezérel Isten lelke, csak a bölcsesség hiányát hozza. Legyen több hitünk, és bízunk Istenben. Csak ő töltheti be sikerrel a munkát. A komoly imák és a hit képesek lesznek megtenni értünk, amit saját erőnkből nem tudunk véghez vinni. Ezt írt Ellen White 1890-ben. És milyen igaza volt. Pedig akkor még nem látott egy hatalmas világegyházat. Ennek a nyomai sem látszottak még. Ő ezzel a győztes látással élt és dolgozott. Egy maroknyi kis nép, egy kukorica földön azt álmodta, hogy egyszer a föld minden országában ott lesz, és hirdetni fogja Jézus Krisztus eljövetelét minden nyelven. El tudjuk ezt képzelni? Egy maroknyi nép ezzel a győztes látással? És az egyház azért jutott el eddig, mert voltak ilyen elődeink. Azért van egy Loma Linda egyetemünk, mert valaki azt látta, amikor alig volt pénzük bármire is, hogy ezen a helyen, egy nagy városnak a befolyási körzetében majd egyszer egy nagy orvostudományi nevelő központ lesz. És fillérekért megvettek egy kis dombot. És ma Amerikában a négy legjobb munkahely közül az egyik a Loma Lindai Egyetem. Világhíre van azért, amit ott csinálnak. Mert voltak atyák, akik győztes látással néztek előrebb a jövőbe, és nem azt nézték, hogy ez a szerencsétlen kis, pénztelen, semmit nem érő csapat mire fog jutni, hanem az Isten tettein, a nagyságán keresztül nézték ezt a jövőt. Testvéreim, ha Európában nem változik meg Isten népének a látása, akkor úgy járunk, mint ez a 10 kém. És jönnek mások más kontinensről. És elvégzik azt talán, amit nekünk kellene. Itt az ideje, hogy eldöntsük, és nem Európa sorsát, hanem Sopron és Szombathelynek a sorsát. Ennek a két megyének a sorsát. És ez ott van a ti szemetekben. Hogy akarjátok látni a jövőt? Sáska módjára, vagy győztesen? Én ez utóbbiért imádkozom. Amen.
Isten igéje arra hívott föl bennünket, hogy ne magunkat, ne a saját személyünket nézzük, hanem őt, azt, hogy ő mindenre képes. Az utolsó befejező énekünk is szóljon ő róla. Az 56-os számú ének első 3 versét énekeljük, majd az imádság után a 4.-5. versszakot.
Mindenható Istenünk, köszönjük, hogy az igében mindenre van példa, amiben, mint egy tükörben meglátjuk magunkat, saját életünket, saját közösségünket. Sok ezer év után még mindig ez a két szemlélet, még mindig ott van lehetőségként, és még mindig nagyobb szívó hatása van annak, hogy a körülményekre nézzünk, hogy az emberi erőforrásokat lássuk, hogy e világ szerint ítéljük meg a dolgokat, a valószínűség számítás szerint mérjük, amit látunk. Urunk, add meg nekünk azt a másik látást, amit csak úgy nincs, nem jár velünk, hanem tőled kérjük, tőled várjuk. Add meg a bátorságot ezt elővenni. Add meg a bizalmat benned, hogy talán néha annak ellenére is, amit látunk, bízzunk abban, aki vagy, amit tenni tudsz, és amit ígértél. Itt először a saját életünkre is gondolunk, hiszen a legkönnyebb saját magunkat, a saját sorsunkat egy negatív színben látni, tehetetlenséget, a megoldatlan helyzetre koncentrálni. Amit, hogy innen induljon el a változás, a saját élet, saját családjainkból. És aztán hadd terjedjen ez a szemlélet a gyülekezeteinkre. Hogy úgy lássuk ezt a várost, vagy ezt a két várost, vagy a környező városokat, mint ahol emberek vannak, akik szükségben élnek, akik várják azt, hogy valaki szolgáljon értük. Urunk, add meg nekünk ezt a látást. Add meg a soproni és a szombathelyi gyülekezeteknek ezt a látást. Ezt a jövőképet, ennek a gyümölcsét és minden áldását. Jézus nevében. Amen. Amen. Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek közössége maradjon veletek. Amen. Amen.